Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Vince Lorent, európai parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának az elnöke, a naprakész vendége. Kisebbségi kérdésekről, valamint az Európai Parlamentben futó témákról fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
Képviselő úr, hétvégén tartotta 65. éves kongresszusát a FUEN, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, amelynek ön az elnöke. Kezdjünk ezzel. Ön a megnyitón azt mondta, idézem, a kisebbségi közösségek európai védelmében előbbre tartunk, mint egy évtizeddel ezelőtt, és minden más témát háttérbe szorító koronavírus járvány idején sikerült láthatóvá tenni, és a Minority Safe Pack-kel az európai politika napirendjére emelni a nemzeti közösségeket, kisebbségeket, nyelvi csoportokat, nemzetiségeket. Eddig az idézet. A kötelező optimizmus ez, vagy tények bizonyítják, hogy valóban jobb a helyzet?
A megfogalmazás tulajdonképpen abból indul ki, hogy a Minority Safe Pack kezdeményezés, amit közel egy évtizeddel ezelőtt indultunk, nagyon konkrét javaslatokat fogalmazott meg, de egy olyan pillanatban születtek meg azok a javaslatok, amikor az Európai Unióban is nagyon keveset tudtak az őshonos közösségek ügyeiről, problémáiról. Most az Európai Bizottság lehet, hogy elutasította ezeket az intézkedéseket, tehát gyakorlatilag a közösségek élete még nem lett jobbá. De maga a téma, az, hogy erről az Európai Unióban beszélnek, az kétségtelenül ennek az erőfeszítésnek, a Minority Safe Pack kezdeményezésnek köszönhető. Az, hogy a német parlament egy hangon támogatta Hollandiában, sok-sok régióban, és hogy az Európai Parlament háromnegyede fogadott el határozatot. És végül maga az a tény, hogy az Európai Bizottságnak kénytelen volt foglalkoznia ezzel a témával, megfogalmazott egy döntést az Európai Bizottság kollégiumának az ülésén, a kisebbségvédelemről beszélték, hogy aztán ennek a döntésnek milyen a tartalma, ugye ezzel oda kerülünk vissza, hogy intézkedések nem születtek, de napirendre került a téma, felhelyeztük a térképre az őshonos kisebbségek ügyét, úgyhogy ez volt egy nagyon fontos előrelépés. Mi azt szerettük volna, hogy nem csupán ez a lépés történjen meg, hanem utána a következő, legyen egy elfogadott jogszabályi keret, és akkor szép lassan a gyakorlatban is kezdjük fölépíteni a kisebbségi jogokat Európában. Erre még várni kell, tettünk egy lépést, és most helyben topogunk, ez a valóság.
Azt mondja ön, hogy az európai őshonos kisebbségek ügye jóval ismertebb, láthatók vagyunk, felkerültünk a térképre. Nos, ez az ismertség, ez valóban nem jelenti még azt, hogy meg is van oldva, hogy, ahogy ön is elmondta itt az imént, egy helyben toporgunk, de meddig? Ez a toporgás, ez belefér?
Hát, hogyha feladjuk, és azt mondjuk, hogy hát megpróbáltuk, nem sikerült, ez van, akkor valóban nem fogunk előbbre jutni, amennyiben viszont elfogadjuk azt, hogy a kisebbségvédelemben a nagyon gyors és látványos előrelépéseknek nem sok esélye van, de a megfeszített, kitartó munkának előbb-utóbb meg lesz a gyümölcse, akkor nem marad más választásunk, mint folytatni ezt a munkát. Ez biztos, hogy senki nem fogja helyettünk elvégezni ezt a munkát, hiszen sem a német parlament, sem a holland parlament, sem más partnerek nem maguktól fölébredtek egyik reggel, és azt mondták, gyertek, segítsük meg egy kicsit az őshonos közösségeket, fogadjunk el egy támogató határozatot, hanem az is egy nagyon intenzív lobby munkának, meggyőzésnek, érdekképviseletnek az eredménye. És ez már önmagában egy eredmény, és a hasonló lépéseket kell folytatni, tehát a küzdelmet nem lehet feladni, hiszen nem marad más lehetőség arra, hogy az európai keretben a kisebbségvédelmi intézkedéseket fogadjunk el. És most éppen az Európai Parlament strasbourgi épületében, az irodámból beszélgettek, kinézek az ablakon, szemben van az Európa Tanács intézménye, épülete. Az Európa Tanács is elfogadta a 90-es évek elején a nyelvi kartát, a kisebbségi keretegyezményt, de azóta nem történtek lépések, sőt, maguk ezek az eszközök is a korlátaikat mutatták már meg, hogy nem lehet rávenni a tagállamokat, hogy betartsák vállalkötelezettségeiket, a monitorizálás után nem következnek szankciók, tehát akkor azt jelenti, hogy itt is egy helyben toporgunk, Tehát valahogy közösen kellene az európai keretben az őshonos közösségek helyzetén együttes erővel javítani. Mert én továbbra is azt mondom, hogy az az érv is elfogadhatatlan, amit az Európai Bizottság így a folyosókon mondott el, hogy történelmi érzékenység van egyes tagállamokban, akkor inkább ne foglalkozunk ezzel az üggyel, miközben más területeken az Európai Unió így a szabadságjogok bajnokaként tűnik fel, és tetszik, nem tetszik, nyomja előre a reformot egyes területeken. Másrészt pedig, amikor azt mondják a tagállamok, hogy ne szóljon senki bele abba, hogy a mi kisebbségvédelmi politikánk milyen irányba megy, ebbe kívülről nem mondjon senki véleményt. Ez is elfogadhatatlan, mert ezzel másodrendű uniós polgárokat jelölünk meg, hiszen szerencse kérdése akkor, hogy valaki az unió melyik tagállamában születik, hogy milyen kisebbségi jogokkal rendelkezik, holott akkor vagy van egy európai értékközösség, és az minden területen érvényes, vagy akkor el kell felejteni, és akkor legalább ezeket a nagy hangzatos szövegeket hagyják alá azok, akik erről beszélnek.
Azt mondja ön, hogy kitartóan kell dolgozni, lépésről lépésre kell haladni. Itthon nagyon sokat bírálják az RMDS-t azért, mert az úgynevezett kis lépések politikáját folytatja. Kisebbségi ügyekben a kis lépések túl. Van más lehetőség?
Van, de azt az utat nem szeretnénk járni. Tehát az erőszak, a fegyverek, a forradalmak útja, azt gondolom, hogy ebben a világban nem egy járható út, és én örvendek annak, hogy az erdélyi magyarság politikai képviselete 1990. márciusa után úgy döntött, hogy kizárólag a politikai érdekképviselet eszközeit érvényesíti, és így próbál előrelépni. Hogy ez a lassú lépéseket jelenti, az lehet, de legalább ezek a lépések előre vezetnek, itt eredmények vannak, jogszabályok vannak, egyre több, egyre bővebb, ha valakit érdekel a téma, és utána néz, például az oktatási jogok folyamatosan bővültek, most jutottunk el oda, hogy egy iskolaigazgatót nem lehet a tanfelügyelőségen vagy a minisztériumban csak úgy leváltani, mert szükség van a közösség érdekképviseletének is a beleegyezésére. Egyre erőteljesebb a tanárok képzése, az anyanyelvű iskolai ellátásnak a javítása, tehát azért léptünk előre, hogy ennél még többet szeretnénk, és például az, hogy saját kézbe vehesse a közösség az iskolai rendszerét, a tantervet és mindent, ami egy teljes oktatási autonómiát jelentene, oda még nem értünk el. A kétnyelvűség sem teljes még, mert Romániában például nyilvánosságra hozták az új személyi igazolványok modelljét, hát nincsen köztük olyan javaslat, hogy ezek kétnyelvűek is lehetnek, mint Horvátországban, Szlovéniában és sok más országban, ahol a nemzeti kisebbségek nyelvén is feltüntethetőek a személyi adatok. Van még mit tenni, de apró lépésekkel fogunk előbbre jutni, ez kétségtelen.
Vince Laurent európai parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának az elnöke a Naprakész vendége. Térjünk vissza a FUEN 65. kongresszusára, amelyen a küldött gyűlés határozatot fogadott el az Európa jövőjéről szóló konferenciáról, amelyben azt kéri, hogy az uniós konzultációs sorozatot követően a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmét foglalják bele az Európai Unió alapszerződéseibe, mint az EU egyértelmű hatásköre és kötelessége. A Minority Safe Pack évelei elutasításának fényében egy ilyen határozat mire lehet elég?
Ez a határozat kimondja azt, ami a lényegi megoldást jelenteni. Tehát nem csupán a jelenlegi uniós kereteken belül tettünk most már javaslatot, eddig erre voltunk kényszerülve, mert a polgári kezdeményezések csak a jelenlegi uniós szerződések alapján fogalmazhatott meg javaslatokat. Ezzel nem sikerült elérni a célunkat, ezért akkor kimondjuk azt, ami valóban mérföldkő lehet ezen a területen, és ez pedig az, hogy legyen kompetencia a kisebbségvédelem az Európai Unióban. Ma nem tudom, hogy mekkora esélye van ennek valósággá válni, de számos olyan javaslat születik ebben az Európai Unió jövője keretben, amelyekből vagy lesz valóság, vagy nem. Én azt gondolom, hogy az a korrekt, hogy mi megfogalmazzuk a javaslatainkat, és kimondjuk azt, hogy 50 millió uniós polgárnak van helye Európában, ráadásul egy olyan megbecsült helye kellene legyen, amelyet ez az egész intézményrendszer és az uniós jog is véd. Eddig ennek nincsen nyoma a jogszabályokban, tehát ezt meg kell lépni, a másik pedig az a kettős mérce, amelynek tanúi vagyunk egy évtizede, a koppenhágai kritérium rendszer, amelynek a tagjelölt országok meg kell feleljenek, a tagok, akik már az unió tagjai, azok nem. És hát ez is elfogadhatatlan. Már sok dokumentumba bekerült egyébként itt az Európai Parlamentben, többek között a jogállamisági mechanizmus kapcsán is, hogy ezeket úgy lehet érvényesíteni, hogyha a kritériumrendszer nem csak a csatlakozás előtt, hanem utána is érvényes a tagállamokra.
Az említett határozatban arra kérik az Európai Bizottságot, hogy a nemzeti és nyelvi kisebbségek helyzetének a nyomon követését teljes mértékben építse bele a jogállamiság mechanizmusába, és nyújtson támogatást a tagállamoknak a kisebbségvédelem területén rendelkezésre álló legjobb gyakorlatoknak a megosztása révén. Egy olyan ország, mint Románia, és lehet, hogy én vagyok kis hitű, de vállalom, kétlem, hogy ezt mosolyogva fogadna.
Biztos, hogy nem. Nagyon sok tagállam valószínűleg, hogy magába kellene nézzen, de én sohasem értettem, hogy Románia miért még mindig a 18. századi állammodellben gondolkodik, de nem kellene meglepődnöm, hiszen maga az Európai Unió is a döntésével tulajdonképpen a történelmi érzékenységekre való hivatkozással erre utalt, hogy hát hagyni kell a tagállamokat, hogy tegyék a dolgukat. Mi a dolguk? Hát a 18. század végén, mikor a nemzetállamok alakultak, azok arról szóltak, kell egy terület, homogén kultúrával, homogén nyelvvel, ez lesz a társadalom fejlődésének az alapja. És ez valóban így is történt, csak hogy azóta közel 200 év eltelt, itt vagyunk a 21. században, bizonyított tény az, hogy az őshonos közösségek hozzájárulása a társadalomhoz a számokban is mérhető, a többnyelvűség az erősíti az adott társadalmat, tehát az Európai Unió, hogyha ezeket a jó gyakorlatokat megosztaná, azt hiszem azzal nem gyengülne senki, hanem erősödne. Hogy mikor jutunk el oda, hogy Románia és más tagállamok ezt felismerjék, azt nem tudom, de hiszem azt, hogy ez is egy folyamat, és nem egyik napról a másikra fognak felébredni, úgyhogy hát 100 évig nem biztos, hogy jó utat jártunk, hogy asszimilációs politikával próbálkoztunk, mert egyrészt nem értünk célba, másrészt az idők változtak, és teljesen idejét múlt egy ilyen gondolkodás, de azt hiszem, hogy azon kell dolgozni, hogy változtassunk ezen a megközelítésen.
Ha már a 18. századi homogén nemzetállami modellnél tartunk, talán ennek a lebontásának a hasznosságára a legjobb példa a gazdaság. A Közép-Kelet-Európa legnagyobb konferenciáján vett ön részt a 30. gazdasági fórumon, és itt is szó volt a nemzeti közösségekről. Nos, a gazdaság és a nemzeti közösségek azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz?
Úgyhogy azok a gazdaságok, amelyek több nyelvűek, azok sikeresebbek. Ott van Baszkföld, ott van Dél-Tirol, nyert abból a helyi gazdaság, hogy a polgárok, a munkavállalók nem csupán az anyanyelvükön beszélnek, és esetleg valamennyit egy idegen nyelven, hanem még egy helyi kisebbségi nyelvet is beszélnek. Hát ezáltal már jóval könnyebb volt Dél-Tirolnak például Ausztriával úgy alakítani a kapcsolatait, hogy létrejöjjön az Alpok eurórégió, amely Európa talán legfejlettebb gazdasági és hajtómotorja az egész térségnek. Most hasonlót el tudok képzelni romániai vonatkozásban is, hogy a magyar nyelv valóban egy előny azok számára, akik beszélik, és az oktatásból kikerülve a magyar szakemberek értékesebbek, hiszen még egy nyelven ismerik azt a szakterületet. Azt hiszem, hogy valahogy így jutnánk előbbre.
Térjünk vissza még egy kérdés erejéig az európai jövőjéről szóló konzultációs sorozatra, melyen tehát az európai nemzeti közösségek tagjainak sajátos elvárásai és reményei vannak az unióval kapcsolatosan, és ez a konzultáció ezeknek az ismertetéséhez egyértelmű, hogy hozzá fog járulni, de vajon ahhoz is hozzá fog tudni járulni, hogy változzanak a dolgok? Mert meglátásom szerint a szerződésmódosítás, amelyel a legegyszerűbben lehetne változtatni a dolgokon, az ki van zárva?
Hát most alapvető kérdés, hogy az egész Európa jövője konferenciával mi történik, most kisebbségi témákat leszámítva. Tehát itt elkezdődött egy ilyen másfél éves konzultációs sorozat, van ennek egy plenárisa, ami az Európai Parlament, a Bizottság, a Tanács, a tagállamok, meg a polgárok által összehozott nagy testület. Ez fogja megvitatni azokat a következtetéseket, amelyeket a különböző európai konzultációk, rendezvények nyomán megfogalmaznak a polgárok. Ennek van egy online platform, ezt folyamatosan követni lehet. Mi is szeretnénk olyan rendezvényeket föltenni, amelyek az általunk fontosnak tartott témákról szólnak. A FOEN kongresszusa is egy ilyen, az év elején Flensburgban, Schleswig-Holstein tartományban rendezünk egy kisebbségi tematikai konferenciát, február végén Kolozsváron szeretném, hogyha egy ilyent rendeznénk, hogy megfogalmazzuk a következtetéseinket, és elküldjük a konferencia asztalára, de hogy végül ennek milyen eredménye lesz, azt senki nem tudja, senki nem tervezte meg, vagy nincs rá biztosíték, hogy itt néhány olyan iránymutató intézkedés születik, amely mondjuk az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban jogszabályá válik, vagy egyszerűen lesz szerződésmódosítás. Ma még senki nem tudja, az volt a kérdés a számunkra, hogy ebben részt vegyünk, vagy sem. És úgy gondoljuk, hogy jobb részt venni, mondjuk el a véleményünket, és tegyünk meg mindent, hogy figyelembe is vegyék. Aztán a végkövetkeztetés általában nem a kisebbségeken múlik, mert a többség fog dönteni ebben a kérdésben.
Vince Lorent európai parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának az elnöke, a Naprakész vendége. Szó volt arról már korábban is, hogy a Minority Safe Pack kezdeményezés a végére ért, hiszen a jogalkotás elérése volt a cél, amit az Európai Bizottság egyértelműen elutasított idén januárban. Most, 2021. szeptemberében hol áll ez az ügy?
Gyakorlatilag a bíróságon folytatódik, hiszen megfelebbeztük az Európai Bizottság döntését, és elkezdte az útját az Európai Unió bíróságán. Éppen most vált hivatalossá, hiszen tudni tudtuk, de most közölte ki az Európai Bíróság azt, hogy a kezdeményezők oldalán van Magyarország, bennünket támogatva, másik oldalon pedig Szlovákia és Görögország kérelmét elfogadták. Itt megy egy levélváltás, érvelés a bizottság és a kezdeményezők között, de a tagállamok is beküldték a maguk véleményét, és hát el fog telni még jó néhány hónap addig, amíg döntést látunk, és akkor majd meglátjuk, hogy az a döntés mit tartalmaz, fellebbezésre lesz-e szükség bármelyik oldalon, tehát ez mindenképpen egy hosszabb kifutás. Addig viszont, ha Minority Safe Pack-et önmagában eszközként nem is folytathatjuk, de hát csupán egy eszköz volt, tehát azt letettük, és a cél marad, azt folytatjuk az európai kisebbségvédelem kialakítását, most éppen ezzel az új eszközzel, ami az Európa Jövője konferencia, azzal a lehetőséggel, amit az Európa Tanács magyar elnöksége jelent. Hamarosan egy nagy konferencia lesz októberben is Strasbourgban, amelyen én is részt veszek, és elmondom az elképzeléseinket.
Képviselő úr, ha már ennyit beszéltünk a kisebbségekről, nem csak nemzeti kisebbségek vannak az Európai Unióban, Tegnap az Európai Parlament nagy többséggel elfogadott egy határozatot, amely szerint az uniónak fel kellene számolni az LMBTQI embereket alapjogaik gyakorlásában gátló akadályokat. Ön a határozat ellen szavazott, és ez adja a kérdést, mennyire tud hiteles lenni az őshonos nemzeti kisebbségek védelmében kifejtett harc, ha ön egy másik kisebbség jogai ellen szavaz?
Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben nem kisebbségi jogokról van szó, hanem egy európai hisztériáról. Én nem látom ennek a felvetésnek egyáltalán a helyét, hogy szeptemberben az Európai Parlament újabb ülésszakán ismét napirendre kerül ez a téma, miközben júliusban ezzel zártuk le ugye a Matic jelentéssel. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Parlament többsége számára, hiszen egyértelműen többség van mögötte, egyéb dolga nincs, mint ezeket a témákat, ugyanezt a témát minden alkalommal felmelegíteni. És olyan túlzások vannak ebben a szövegben, amelyek elfogadhatatlanná teszik számomra az elfogadását, világnézeti szempontból is, jogi szempontból is, olyan beavatkozást jelent az európai tagállamok jogrendjébe, ami szerintem tényleg az uniós szerződések ellen van, mert hogyha az Európai Uniónak az volna a szándéka, hogy a polgári jogot egyesítse Európai Uniós szinten, az egy teljesen más beszélgetés, de nem lehet azt mondani, hogy csupán egy szeletével kapcsolatban, nevezetesen a házastársak elismerése nemtől függetlenül, és természetesen az általuk nevelt gyerekek helyzete, stb. Ez egy nagyon pici szelete az uniós, a tagállami családjognak és a polgári jognak, de én nem hallottam azt, hogy volna bármilyen törekvés arra, hogy ezt egyesítsük és uniós kompetenciává tegyük. Tehát ez itt egyáltalán nem működhet ebben a formájában. Az, hogy megint tagállamokat pellengére állítanak, Magyarországot, Lengyelországot, ez tényszerűen sem igaz. Lengyelországban mindig az LGBTI szabad övezetekről beszélnek, lehet, hogy ez így elhangzott, valakinek terve volt ezzel, de hát, hogy ez ilyen nincs, ez nem lépett érvénybe, tehát ezt folyamatosan támadni, ez ilyen papagájmód, nem túl értelmes dolog. A magyarországi gyermekvédelmi törvényről pedig nagyon sok minden elhangzott, az sem állja helyét abban a formában. Amivel egyébként egyetértek, az az, hogy a homoszexuális személyeknek is joguk van természetesen a társadalomban a helyüket megtalálni, de ne nevezzük ezt házasságnak semmiképpen, már pedig ez a jelentés azt mondaná ki, hogy azonos neműek kapcsolata is házasság tulajdonképpen.
Mielőtt bárki felsziszenne, azt azért mondjuk el a hallgatóinknak, hogy itt szó sincs arról, hogy Brüsszel most, tudom is én, páros lábbal beleszállt a családpolitikába, hiszen a tegnapi az egy állásfoglalás volt. Az Európai Parlament határozatot hozott arról, hogy mit szeretne, hangsúlyozom, szeretne, azonban mivel az Európai Unió rendes jogalkotási eljárásában az Európai Parlamentnek nincs javaslattevő jogköre, az csupán a bizottságnak van, ezért csak felszólította a bizottságot, hogy foglalkozzon az üggyel, azaz a most elfogadott állásfoglalás semmilyen jogi kötőerővel nem bír, csupán annyival, hogy a bizottságnak most válaszolnia kell az Európai Parlamentnek, hogy fog-e foglalkozni az üggyel, vagy pedig nem, és ha nem, akkor miért. Röviden, az állásfoglalás lényege, hogy egy tagállamban már elismert jogi státuszt ne veszítsen el az, aki egy másik tagállamba költözik, és ennek ellenkezőjére már volt példa éppen itt Romániában.
Sőt, az Európai Bizottság még a válaszadásra sem kötelezhető, tehát a legjobban én akkor fogalmazott, amikor azt mondta, hogy ez egy állásfoglalás, egy elképzelés az Európai Parlament részéről, nincsen jogi kötőereje, számos ilyen határozat születik, és hát éppen a petíciós bizottság javaslatára, amelyben én is dolgozok, számos olyan témában fogalmaz meg határozatot, amikor úgy dönt egy többség, politikai többség a bizottságban, hogy erről legyen határozat, amelyekben egyébként nincsen kompetenciája az Európai Uniónak. Hát éppen soron következő egy számomra fontos téma az, hogy a Brexit után az európai diákok hogyan tanulhatnak tovább a brit egyetemeken, milyen támogatási formát találjon ki erre az Európai Unió, és hát ez is egy állásfoglalás lesz, amelynek kötőereje nincs, de az Európai Bizottság, hogyha megfontolja, akkor ez egy intézkedés sorozatot maga után vonhat. Tehát valóban semmi következménye nincs, sem egyébként a nyári határozatnak, a Matic jelentésnek, sem a mostani rövid határozatnak.
Említette ön az Európai Parlament petíciós bizottságát, amelynek a tagja. A hónap elején a bizottság ülésén ön arra hívta fel a figyelmet, hogy a romániai visszaszolgáltatási eljárásokból gyakran hiányzik a kárpótlást igénylőkkel szembeni jóhiszeműség és együttműködés a hatóságok részéről. A restitúció egy igencsak érzékeny téma itt Romániában. Több brüsszeli ennyebenye volt már, de a folyamat gyakorlatilag áll. Vannak olyan ingatlanok, amelyek visszaigénylési folyamata hosszú évekre elakadt, és van olyan, amelyet a jogos tulajdonosa megállapítását követően az állam önkényesen mégis magának vindikált. Sepsiszentgyörgyön ilyen a Székely Mikó kollégium esetében először történt meg az állam újra tulajdonba helyezése. Miért tartotta fontosnak megszólalni ebben a témában?
Természetes, hiszen ez egy olyan mandátum, amelyet otthonról kaptam az Erdély Magyar Történelmi Egyházak vezetőivel folytatott beszélgetéseken, de hát nyilván a magyar közösség is természetszerűen várja el azt, mint ahogy minden józan ember, hogy Románia elfogadott egy törvényi keretet az ingatlan visszajuttatásról és kárpótlásról, és hát akkor kutya kötelessége az államnak ezt a törvényt betartani. Nos, nem ez történik, ugye egy csomó halogatás, ráadásul a visszaállomosítási kísérlet, most az Ilahi Veselényi Kollégium esetében egy büntető eljárást helyezte kilátásba a református egyház püspökei ellen, na most Csűri István és Kató Béla ellen, na most ilyen még a kommunista időben sem történt, hogy az ügyészek behívták a református püspököket kihallgatásra, és itt ennek most tanúi vagyunk Romániában. Fontos volt a figyelemfelhívás, és az, hogy itt az Európai Parlamentben is figyelünk erre a témára, az Európai Bizottságnak meg kellett szólalnia, állást kellett foglalnia, persze ők próbálják kenni, és inkább a romániai álláspontot erősíteni, de azt már kimondta az Európai Bizottság is, hogy általában véve az a tény, hogy ingatlanokat nem szolgáltattak vissza a tulajdonosuknak, és az a tulajdonos tehát nem élhet a tulajdonával, nem értékesítheti, ezzel a szabad piac sérült, az, hogy az árut nem mozoghat szabadon, és ilyen szempontból már az Európai Bizottság elmarasztalta Romániát, úgyhogy több megközelítése van ennek az ügynek, mi nyilván a történelmi igazságtétel szempontjából nézzük, de van ezen más fogás is, és az a fontos, hogy folyamatosan napirenden maradjon, mint ahogy más ügyek is, ha a Kárpát-medence többi régióira tekintünk, akkor Felvidéken a Benes dekrétumok ügye előjön, és én mindig azon igyekszem, hogy legalább fél évente előkerüljenek ezek az ügyek, hiszen az Európai Uniónak, hogyha valóban komolyan veszi azt, hogy minden polgár javát tekinti, akkor ezek a törvények, amelyek a Benes dekrétumok esetében az államalapításkor születtek, már nem csak történelmi dokumentumok, hanem még most is alkalmazzák őket. Romániában pedig van egy törvény, amelyet most kellene alkalmazni, hiszen hatályban van az ingatlan visszajuttatások kapcsán.
Hatályban van ez a törvény, Románia viszont mégsem tesz semmit. Tehet Brüsszel? Jobban az asztalra csaphat, vagy évente elmondjuk, hogy pontot kellene tenni a visszaszolgáltatási eljárások végére, Bukarest bólogat egyet, de nem történik semmi.
Én azt gondolom, hogy tehetne Brüsszel többet, úgy, ahogy az ellenőrzési mechanizmus érvényben van az igazságszolgáltatás esetében, itt ez a pont is bekerülhetne abba az erőfeszítésbe, amelyet az Európai Unió a korrupcióellenes harc kapcsán és az igazságszolgáltatás jobb működése kapcsán elvár Romániától. Ez egy, hogy mondjam, egy hatalmas felfújt lufi, hogy csupán a SZIZS-ről hallunk, erről a ügyészek és bírák kivizsgálásával foglalkozó ügyosztály, az, amely a legfontosabb téma az Európai Bizottság számára látszólag, ugyanilyen témával lehetne tenni az ingatlan visszajuttatást is, hogy azt rendezni kell a törvényes, a romániai törvényes előírásoknak megfelelően.
Utolsó kérdésként, képviselő úr, az új ülésszak kezdődött az Európai Parlamentben. Melyek ennek a prioritásai, illetve a koronavírus járvánnyal kapcsolatos legfontosabb intézkedéseket most már maga mögött tudja az Európai Parlament, és elkezdődött az ezentúli tervezés?
Nagyon sok olyan téma van, amelyel az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak foglalkoznia kellene a következő hónapokban, és Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek éppen most volt egy beszéde az unió állapotáról, ez egy szokásos éves beszéd, ahol felvázolt több olyan témát, gazdaságiakat az egészségügy kapcsán, de külkereskedelmi, külpolitikai célokat is, amelyek az Európai Unió számára prioritássá kellene váljanak a következő hónapokban. Egyet emelnék ki, ismeretes, hogy az Európai Unióban, de világszerte a félvezetők hiánya nagyon sok, nagyon nagy fennakadásokat okozott a telefongyártásban, autógyártásban, és azt mondta a bizottsági elnök, hogy azon kell gondolkodni, hogy európai termelői kapacitás jöjjön létre ebben a tekintetben, hogy ne külső országoktól függjön az Európai Unió. Hát ugyanez érvényes nyilván a vakcinagyártásra, meg az egészségügyhöz kapcsolódó további befektetésekre. Tehát nagyon-nagyon sok tennivaló volna, de azért az Európai Parlament szeret ilyen mellékvágányokon lenni folyamatosan, és nagyobb figyelem hárul a szexuális kisebbségek ügyeire, vagy a jogállamisági kérdéskörre, mint egyébként nagyon fontos gazdasági és munkahelyteremtő intézkedésekre. De ilyenkor csak abban bízhatunk, ugye, hogy a józan ész kerekedik felül, és azzal foglalkoznak a képviselők is, amivel a polgárok megbízták őket.
Bízunk mi is a józanész diadalában. Vince Laurent európai parlamenti képviselőnek, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának az elnökének köszönöm, hogy a napra kész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a lehetőséget.